2011-ben jött ki az első lista, és azóta 3 évenként frissítik az úgynevezett kritikus ásványnyersanyagoknak a listáját az EU-ban. Itt két fő szempont van, ami alapján meghatározzák, hogy egy adott nyersanyag kritikus az Európai Unió számára vagy sem. Az egyik az adott ásványnyersanyagnak a fontossága, tehát ugye egy stratégiai fontosságról beszélünk az EU-s iparnak és gazdaságnak. Itten kiemelt a zöld, megújuló, a high-tech ipar vagy a gépgyártáshoz kapcsolódó felhasználás, ugye, amiben az Európai Unió nagyon erős. Tehát egyrészt ez a fő szempont, a stratégiai szempont, mennyire fontos az iparnak, és másrészt pedig, hogy az ellátási lánc mennyire biztonságos az adott nyersanyag kapcsán. Erősen súlyozva van az is, hogy mennyire sokszínű, mennyire diversifikált az ellátás az adott nyersanyagból. Tehát itt például említhetem, hogy ugye ott van az alumínium, elég sok bauxitot, ugye, amiben az alumíniumot kinyerjük, importálunk az Európai Unióban, de azért azt több kontinensről tudjuk importálni. Míg vannak olyan nyersanyagok, mint például magnézium, vagy mostában sokat hangoztatott ritka földfémek, amelyek 90-100%-ban csak Kínából importálható, mert ott történik ezeknek a termelése jelenleg. Ezeknek a ritka földfémeknek ugye különböző ásványokban jelenhetnek meg, és hát elég gyakran olyan ásványokban jelennek meg, amelyekből nagyon nehéz kivonni, nagyon nagy energia kell, illetve nagyon komplikált a feldolgozása. Itt nagyon fontos, hogy milyen ásványi környezetben jelenik meg a ritka földfém. Tehát nem elég az, hogy dúsulva legyen, nagyon fontos, hogy pontosan milyen környezetben.
Több változót is felvetett, illetve nyersanyagra példákat is adott. Romániában milyen stratégiai fontosságú nyersanyagok találhatóak meg nagyobb mennyiségben, esetleg hol találhatóak ezek az országban?
Románia nagyon változatos földtani potenciálról rendelkezik, tehát emiatt azért ezekből a kritikus ásványnyersanyagokból is rendelkezünk egy potenciállal, de itt fontos említeni, hogy potenciállal rendelkezünk. Tehát pontos minőség és mennyiségbeli eloszlás, tehát tartalék és készlet számok szintjén, vagy műrevalósági, fezabilitási indikátorok szintjén nem rendelkezünk ezekkel a nyersanyagokkal, illetve nem ismert, hogy mennyi van belőlük. Idő kell, illetve bánya, üzemtervezés, fezabilitási munkálatok, 6-7-8-10 év kell a legjobb esetben is, hogy egy zöldmezős fejlesztésből egy adott termék legyen. Tehát jelen pillanatban nem is bányászunk a részkivételével, és itt ugye lehet, hogy ismert, hogy például részbányászat folyik az Erdély szigethegységben, Rózsápoénen, illetve kisebb mennyiségben a keleti Kárpátokban is. De ez a rész például jelen pillanatban nem itt kerül kohosításra, hanem amiután a résztartalmú szulfidokat, a kalkopiritet, bornitet flotációval kivonják, akkor azt a koncentrátumot exportáljuk. Tehát hiába van például részbányászatunk, mivel annak a kohosítása nem itt történik, tehát például a rész rajta van az legújabb 2023-as kritikus nyersanyagok listáján, mégsem itt kerül felhasználásra. Na most adott Orotva, Ditró környékén egy ritka földfém dúsulás, de hát ott egy teljesen zöldmezős beruházás lenne, tehát még azt sem tudjuk, hogy mekkora értékben dúsult, erre nincsenek szisztematikus rendszeres kutatások, fúrási adatok. De egyébként ugyanezek a kérdések felmerülnének például az ukrajnai földtani potenciál kapcsán is, ha már a ritka földfémeknél vagy. A tavaly azt hiszem akkor jelent meg a sajtóban a magnézium potenciálnak a lehetősége a Bihar megyei Bondoraszó kapcsán. Tehát ott valóban van néhány évtizede ismerik a földtani potenciáját egy magnézium hidroxidos érzesedésnek, de ott megint az a probléma, hogy nem rendelkezünk azzal a technológiával, amivel azt fel tudjuk dolgozni. Hát egyelőre a vállalat, amelyik jelezte, hogy érdeklődik, az még bányatelekkel sem rendelkezik, tehát hogy tervek vannak, de nagyon messze van. Előremutató kutatások vannak részbányán is, Bihar megyében, ott már azt hiszem fúrásadatok is vannak, bizmut, wolfram, meg metallikus érzesedések kapcsán. A grafit is felmerült, ugye a Páringnak a déli részén, Baja de Fier környékén, Gózs megyében korábban volt grafitbánya, de az 2000-es évek elején bezárt, tehát annak az újranyitásaira is, de ott is ezeket a mirevalósági tanulmányokat, a megfelelő minőségi jellemzését az adott érckészletnek, ezeket aktualizálni kell, tehát ez befektetés.
De akkor Románia elaludt ezen a területen, mert ugye, hogy az Országos Ásványkincshatóság, tehát 2022-ben elkészítette ezt a nem energiahordozó nyersanyagok stratégiájára vonatkozó dokumentumot 2035-ig, de hát amit ön elmond, abból is számomra nem egyértelműen látható az, hogy tehát zajlana előrelépés, mert ugye továbbra is potenciálokról beszélünk.
Igen, valóban történt egy ilyen stratégiai dokumentum összeállítás az elmúlt elmúlt években, ennek több lépése volt, azt hiszem, hogy a végső aláírása tavaly történt meg, és ez valóban egy fontos keretrendszer, beemeli ezeknek a kritikus nyersanyagoknak a problématikáját is a román törvénykezésben, de ez egyelőre egy dokumentum. Világszinten, európai szinten, sőt, ahogy említem, a környező országokhoz képest is rosszul állunk, az élszkutatási, bányászat, és ugye hangsúlyozom a kohászati szektorban is, és legtöbbször sajnos inkább az ilyen hangzatos nyersanyag sovinizmus, illetve a laikus környezetvédelemtől való félelem határozza meg a kormányzatnak a stratégiáját. Tehát ugye vagy az van, hogy nem adjuk el az országot, bár nagyon gazdagok vagyunk, de ez a miénk, és stb., de nem foglalkozunk vele, nem tárjuk fel, nem foglalkozunk azzal, hogy egyáltalán azt minőségileg jellemezzük, technológiát próbáljunk hozzáállítani, és így tovább. Ezért nehéz is kijelenteni, hogy gazdagok vagyunk-e, tehát nem tudom, gazdagok lehetünk-e, hogyha egy elég magas államháztartás hiányt menedzselünk, a következő generációk róvására nagy ütemben növeljük az országnak az eladósodottságát, miközben itt lennének a nyersanyagok. A szabályozási részen ugye itt az lenne a lényeg, hogy valamilyen megbízható, következetes szabályozás legyen, tehát van egy bányatörvényünk, de annak az alkalmazása átlátható legyen, időben lekövethető legyen, jelenleg több évet kell várni csak egy kutatási engedélyre, nem beszélve egy bányatelek engedélyre, és hogy a minőség ellenőrzés is megtörténjen az állam részéről. Tehát emiatt ugye akkor nem lehetnének különösebb nagy balesetek vagy nagy hibák. Ehhez viszont humán erőforrás kell. Nincsen jelen pillanatban kutatási bányatelkeknek az átláthatósága sincs. Az ásvány vagyok hatóságnak a honlapján ott van egy lista, de hát pontosan nem lehet tudni, hol van, mert koordináták nem szerepelnek. Nem rendelkezünk alapos nemzeti ásvány vagyunk kataszterjel. Egyáltalán nincs is földtani szolgálat, amelyek működik, amelyek ugye kutatási adatbázisokat, fúrómagraktárakat, stb. Tudna működtetni. Tehát, hogy ez a szabályozási szerep sem történik meg jelen pillanatban, és hát ez a stratégiai terv erre vonatkozóan nagyon sok javaslatot tartalmaz, tehát, hogy ez egy nagyon jó terv, de hát lássuk, hogy a következő években mi kerül meg valósításra. Mindenképpen ugye az államnak haszna származhatna ebből, egyrészt ugye sokat beszélünk is, hát ezért kritikusak az ellátásbeli biztonság az adott nyersanyagból. Ugye ne felejtsük el, hogy a bányászat egy speciális hozzájárulást, a bányajáradékot fizetni, ugye nem csak egy profitadót, hanem bányajáradékot fizet, hisz, ahogy említettem, az ásványi vagyon az az állam tulajdona, és hogyha az fogy, akkor azt kompenzálni kell, és hát munkahelyeken keresztül is ugye egy fontos lehetőség lenne ennek a szektornak a fejlesztése.